Jó reggelt kívánok nektek! Ti is fáztok, vagy csak én fázok? Szóval ahogy a lelkem már fölmelegedett, de a testem még nem annyira akar. Eszembe jutott egy régi történet. Nem tudom, hány évvel ezelőtt lehetett. Békés megyében egy hideg téli napon egy Kondoros nevű, én nem tudom, kisfalu vagy község, vagy nem tudom pontosan milyen település ez, oda kellett mennem, mert a helyi lelkész beteget jelentett, és ilyen imahét volt, és azt kért, hogy a katolikus templomba, hát a nagyszámú hallgatóságnak mondjak valamit, ami körülbelül egy olyan 30 ember lehetett. Kint legalább 15 fok hideg volt, nagy hó volt, és amikor bementem abba a templomba, úgy éreztem, hogy az a mínusz 15 fok, ez valahogy föl van ott erősítve, iszonyatosan hideg volt. Tehát így a sütött a hideg, vagy így ilyen iszonyatos erős hideg hatás volt, és akkor előre mentem oda, nem tudom, oltár meg akármi, hogy prédikálni kellett, és folyamatosan így remegett a lábam térdem, alig bírtam állni, annyira fáztam. És azon csodálkoztam, hogy ott a jelenlévők csak ott ültek, és néztek, és hallgattak, és vártam, hogy valaki csak így eldől majd egyszer, de csoda történt, mindenki kibírta. Szóval van ilyen, amikor hideg van, és Isten igény akkor is szól. Na hát ennyire hideg itt nincs azért, itt jobb idő van. Hadd mondjak nektek egy jó hírt. A hétvégét Debrecenbe töltöttem, az estői éjszaka jöttem haza, és a jó dolgokat láttam és tapasztaltam. Ott van vagy 6-700 ember egy ifjúsági konferencián, és egy nagyon jó lelkületű konferencia volt. És az egyik élményem az volt, hogy az igehirdetés után volt egy ilyen felhívás, de inkább hívőknek szólt, akik szeretnék megerősíteni a kapcsolatokat az Úrral, amely utolsó idők téma volt. És jött egy csomó ember, és akkor elkezdtük, hogy imádkozunk értetek, akkor ott volt néhány ilyen könnyes szemű fiatal, és mondták, hogy hát mi nem csak imádkozni akarunk, mi szeretnénk megtérni. És tényleg, te is? És akkor mondja a más, én is szeretnék megtérni, és nem voltak ott négyen vagy öten, akik mondták, hogy szeretnénk most megtérni, és hogy befogadhatjuk Jézust a szívünkbe. Na, fantasztikus, tök jó. Szóval olyan jó volt látni, és tapasztalom, hogy Isten munkálkodik, és embereket megragad. Aztán tudtunk imádkozni egy csomó emberrel, meg egy csomó emberért. Na, szóval úgy örömmel jöttem haza, meg örömmel vagyok most itt. És egy olyan témát hoztam ma délelőtre, ami a növekedéssel kapcsolatos, méghozzá a kegyelemben való növekedéssel kapcsolatos, ami az Isten ajándéka számunkra, hogy növekedjünk a kegyelemben. Péter apostolnak a második levele alapvetően arról szól, hogy az egyházat felkészítse azokra az időkre, amikor nehézségek, problémák, külső nyomás, szóval mindenféle erőkkel kell szembe helyezkedni az egyházzal, és ebben a nehéz helyzetben is meg kell állni. És ebben a nehéz helyzetben, amikor az egyházra mindenféle nyomás nehezedik, meg a gyülekezetekre, akkor Péter nem azt mondja, hogy hát bírjátok, hogy legalább stagnáljatok, és nem menjetek tönkre, hanem a levelének a befejező része, ez az üdvözlés rész, a Péter második levele, az arról szól, hogy ebben a helyzetben növekedjetek a kegyelemben. Nos, tehát szeretném ezt a rövid kis szakaszt felolvasni, talán a teljes befejező részt, tehát a Péter második levele, harmadik fejezet, 17. versét olvasom, és akkor 18-ig. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és a saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Nos, tehát a növekedéssel kapcsolatban szeretnék néhány alapelvet elmondani, ami mindig megállja a helyét, tehát akár nehéz helyzetekben vagyunk, akár jó időszakot élünk át. Isten a növekedést akarja nekünk adni, hogy a kegyelemben, a szellemi módon, lelkiekben tudjunk előre haladni és növekedni. Vannak dolgok a Bibliában, amikor olvassuk az igét, amelyek hát ilyen nehezen érthető szakaszok vagy kérdések. Én bevallom nektek, sok mindent nem értek a Bibliába, vagy még nem jutottam el odáig, hogy valamire úgy kinyilatkoztatást kapjak, és azt mondja, hogy ez biztos így van. Néha megkérdezik tőlem, hogy Isten miért nem pusztította el Lucifert, amikor föllázadt ellene. Ti tudjátok, hogy miért nem? Megtehette volna? Meg. Hatalma megvolt rá, tehát nem egy csúcscsoportban volt Lucifer, vagy van Lucifer és Isten, de megtehette volna, hogy föllázadt, és akkor vége. És akkor most nekünk kevesebb problémánk lenne. De mégse tette meg. És hogy miért? Hát nem tudom. Ha sok időnk lenne, most nem kezdek bele, akkor tudnék róla néhány dolgot mondani, szerintem ilyen és ilyen összefüggések lehetnek, de az az őszinte igazság, hogy nem tudom a biztos választ. Isten így döntött, és ezt el kell fogadnunk. Vannak olyan dolgok, amik ilyen titok kategóriába tartoznak. Sokszor megkérdezik az emberek, hogy Istennek miért volt jó az, hogy Egyiptomban 400 évig rabszolgaságban ott volt a népe. Sőt, előre prófétai módon már kijelentette. Tudták előre, hogy ez fog követni 400 éven keresztül. Ez elég sok idő, nem? 400 év, és akkor rabszolgaság. És az Isten miért engedte meg? Miért? Tudjátok? Valaki tudja, hogy cseréljünk helyet, és akkor prédikálhat erről. De nem tudom. Isten megengedte, és ez történt, hogy 400 éven keresztül rabszolgák voltak. És olyan sok minden van a Bibliában, amit így nem értünk. Ugye a pusztai vándorlást is, miért kellett ilyen hosszúra nyújtani, miért nem egy rövidebb úton mentek, Isten mit akart elérni, és lehetnek ötleteink, de alapvetően vannak titkok ebben. És tulajdonképpen én azt hiszem, hogy amikor olvassuk a Bibliát, és ilyen nehezebb szakaszokhoz érünk, hogy nehéz megérteni, hogy Isten miért akarta ezt, akkor valamit csak úgy hittel elfogadunk, vagy tudomásul veszük, hogy Isten szuverén úr, és hát így döntött és kész. De ennél egy fontosabb kérdést szeretnék most föltenni. Azt tudod, hogy Isten miért döntött úgy, hogy most te itt ülsz ezen a kényelmes 16 fokos teremben? Szóval, te miért vagy itt, és mondjuk a szomszédod miért nincs itt? Te miért vagy biztos abban, hogy üdvösséged van, és az Úrhoz fogsz menni? Isten ezt elvégezte benned, újjászülethettél, átélted a kegyelmet, és mások meg nem. Miért van ez? Tudod? Te jobb vagy, mint a szomszéd, vagy a munkatárs, vagy én. Szóval miért van az, hogy az egyik ember növekszik a kegyelemben, a másik ember pedig talán nem is ismeri a kegyelmet, vagy föl sem tudja fogni, hogy mi az, hogy kegyelem, és hát természetesen, ha nem tudja fölfogni, nem tudja átélni, akkor nem is fog növekedni benne. Azt mondja a Biblia, hogy a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink. Szóval vannak titkok, vannak dolgok, amiket nem tudunk. Fölfogni sem talán, de valamit esetleg fölfogni föl tudunk, viszont megérteni kevésbé. És nagyon sok mindenben azt látjuk, hogy mégis az Isten kegyelme valahogy uralja ezt az egész világot, uralja az életünket, a tiédet, az enyémet, és hát ebben a kegyelemben kell növekedni. Szeretnék most mutatni egy képet, ami egy ilyen alap lépcsőfokokat jelent majd, és ezen a képen, amit látunk majd, el fogom mondani, hogy ugyan a kegyelemben való növekedésnek mik a lépései vagy szintjei, és majd közben, ahogy beszélek erről, vagy mondok néhány bibliai történetet is, vagy példákat, arra kérlek, hogy gondold át, hogy te ezeken a lépcsőfokon most hol jársz, melyik szakaszban közlekedsz, fölfele mész, vagy lefele mész, vagy hol te, vagy elindultál már, vagy sem. Az első lépés az mindig a hitetlenséggel kezdődik, tehát alapvetően azzal, hogy valaki megszületik erre a világra, és nem úgy születik, hogy tiszta és szent, és az Istennek kedves lenne az élete, hiszen bűnös természettel születünk. Tehát mindenki tulajdonképpen az Istentől elválasztott, szellemileg elválasztott módon jön a világba, és van egyfajta ilyen közömbösség az emberekben, ami hát azzal oldható fel, hogy meg kell térni. Te is voltál ilyen helyzetben, hogyha megtértél, gondolj a megtérésed előtt lévő időszakra. Biztos, hogy volt neked is olyan időszak az életedben, amikor esetleg ilyen, hogy Biblia, Isten, Jézus Krisztus, kegyelem, és nem tudom, ilyen típusú beszélgetések vagy üzenetek nem jelentettek semmit. Vagy esetleg menekültél előle. Nekem volt ilyen. És ebben a közömbös helyzetben, amikor így éljük az életünket, ez akkor fog megváltozni, amikor átéljük az újjászületést, vagy a megtérésnek az állapotát, tehát az Istennek a kegyelme elkezd így működni az életünkben, és ez az első lépés. És a második lépés, az nem más, mint az újjászületés után a fiatal hívőknek ez a hősködős típusú hozzáállása, ami én nem negatívnak tekinteném, tehát ez a fejlődésünknek a természetes része, de amikor újjászületik valaki, találkozik az Istennek a szeretetével, kegyelmével, elkezdi olvasni a Bibliát, lehet, hogy már három igeverset kívülről tud, és akkor úgy gondolja, hogy az egész Bibliát már ismeri. Ismeritek ezt az érzést? Amikor úgy olyan annyira biztosak vagyunk mindenben. Ennyit tudunk még az egészből, vagy még ennyit se, de már az egészről egy képet alkotunk, és mindent tudunk, és mindenkinek el tudjuk mondani. Ennek egy nagyon, nagyon szép időszaknak van egy ilyen hősködés korszaka, amikor az Úr hőseként megyek, és én mindent el tudok intézni, mindent meg tudok oldani. És ennek nagyon sokszor a következménye egy idő után, hogy átélünk bizonyos megszégyenüléseket. Ezek nem biztos, hogy óriási nagy traumák, de tulajdonképpen rá kell jönni, hogy hát nem ez a csúcs kategória, amiben most eljutottunk, hanem minden tovább kell lépni. És ennek egy természetes része, hogy meg kell szégyenülni egy kicsit, vagy szembesülni kell azzal, hogy van további fejlődési lehetőség még. Egy következő rész, amikor valaki a megszégyenülés részen már kicsit túl van, akkor következik az, hogy tulajdonképpen az ember átél egyfajta összetöretést. Tulajdonképpen rájön az, hogy nem is vagyok annyira okos, mint ahogy gondoltam, nem is vagyok annyira szent, mint ahogy gondoltam, nem is vagyok annyira erős, így szellemileg, mint ahogy gondoltam. Tehát úgy szembesül az ember ezzel, és egyfajta ilyen összetöretés következik az életébe. És ennek a folyamatában tovább lépés akkor következik be, amikor az Isten gyógyító kegyelmével találkozik az ember, Isten összegyúr bennünket újra, új erőt ad, és akkor mehetünk tovább. És van a következő, a mi ábránkon a legmagasabb szint, amikor átéli valaki azt, hogy nem csak Isten országába a kegyelem által egy állampolgár lesz, hogy újjászületett, és mint hívő emberként biztos abban, hogy üdvössége van, hanem átéli azt, hogy Isten megragadja őt, és egy ilyen elhívást, vagy kiküldetést megél az életében, egyfajta ilyen szolgált életpályát, vagy hosszú távú küldetést Isten rábíz, és ez millió dolog lehet, amit Isten így ad nekünk. Szóval ma délelőtt én ezt szeretném, ezt a négy lépcsőfokat egy kicsit bemutatni, hogy hogyan működik ez, bibliai személyek életében, a te életedben, az én életembe. És amikor ezeket megnézzük, akkor majd biztos magunkra ismerünk egy-egy lépcsőfoknál, hogy valahol tartunk. Néha egyébként azt is átéljük, hogy már a legfelső szinten vagyunk, tehát a kiküldetés, az elhívás kategóriába vagyunk, és akkor esetleg jön egy ilyen hősködés kategória, megszégyenülés, összetöretés, újra föl. Tehát így kicsit mozgunk ezen, én azt tapasztaltam. Tehát nem biztos, hogy egy ilyen sima növekedés van mindenkinek az életében, hogy szépen fölmegy, és akkor csúcson van, hanem úgy mozognak a dolgok. Na nézzük meg, hogy történik ez a gyakorlatban. Az első tehát ez a közömbösség, vagy a megtérésre váró embereknek a kategóriája. Ez a kategória az, amikor az ember igazán nem foglalkozik még az Istennek a dolgaival. Nekem egy régi, egy ilyen kicsit rossz emlékem is, hogy egyszer voltam egy keresztény táborba, nem voltam még megtérve, csak hát elmentem a havarok miatt, és volt egy srác, aki hát úgy nagyon rám kattant, hogy én nekem meg kell térni azon a héten, és mindig üldözött engem, hogy szeretne velem beszélgetni, szeretne imádkozni, értem, meg úgy üljünk, és hagyjál már békén, meg nem azért jöttem ide, hogy most itt lelkizünk itt. Tehát mindig menekültem előle, amikor láttam, hogy ő hova ült, akkor én biztos, hogy jóval arrébb ültem le. Tehát, hogy nem voltam kész erre, tehát nem érdekelt az egész valahogy. Nem azt mondtam, hogy nincs Isten, vagy nem Istent akartam megtagadni, de maga az, hogy én megtérjek ott, vagy ilyen mély lelki dolgokról beszélgessünk, én nem voltam kész erre. És ez a helyzet az, amikor még közömbös az ember. És Isten azért jön a szeretetével, és próbálja az embert formálni. És hát én is tovább léptem, hála Istennek, látjátok, itt vagyok, tehát nem abban az állapotban maradtam, de van ez a helyzet. A Biblia azokról a szereplőkről, akiket megemlít, tehát a bibliai személyeknek az életében is látunk sok ilyet, például ott van Zákeus. Gondoljatok bele Zákeusnak az életében, neki a munkája az volt, hogy szedte a vámot. Szedte be az emberektől az adót. Amikor jöttek az emberek, és akkor szedte be a pénzt, biztos nem arra gondolt, hogy az Isten felséges dolgai milyen hatalmasak, hanem a pénzre gondolt. Meg az ő előmenetelére gondolt. Ebben az élethelyzetben volt, és teljesen közömbös volt az Isten dolgaival kapcsolatban. Lehet, hogy hallotta arról, hogy jön majd a Messiás, mert hogy biztos jó lesz, meg ez lesz az lesz, de alapvetően nem ezzel foglalkozott, hanem az élet hétköznapi dolgaival. És egyszer elérte a kegyelem, amikor Jézus odament az ő településére, az ő városába, találkozott Jézussal, valahogy ez a találkozás teljesen átformálta, és ebből a közömbös emberből, aki csak úgy élte az életét, és önző módon csak saját magára gondolt, teljesen megváltozott, és egy kinyílt ember lett, aki elkezdett szolgálni mások felé, megvallotta a bűneit, és elkezdett növekedni a kegyelemben. Gondoljatok arra, hogy Saul vagy Pál apostol mennyire közömbös lehetett a megtérése előtt. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ő végignézte István vértanúnak a kivégzését. Szerintem mi még senkinek a kivégzését nem láttuk, igaz? Tehát élőben nem láttunk még kivégzést, mert Magyarországon nincs is ilyen, tehát halálbüntetést beszüntették. Most képzeljétek el, hogy ott van egy fölbőszült tömeg, ott van István, aki bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, tudja, hogy nagyon-nagyon nagy életveszélyben van, de mégis hittel és szeretettel és szentlélekkel teljesen beszél arról, hogy az Istennek a munkája hogy folyt a világban, és hogy Jézus eljött, meg stb. Tehát bizonyságot tesz az Úrról, és ebben a fölbőszült tömegben ott van oldalt ez a fiatalember, Saul, aki figyeli ezt az egészet, és amikor a tömeg már olyan annyira fölhergelődött, hogy elkezdik a köveket fölvenni, és dobálják Istvánt, és ott hal meg István, akkor ő csöndesen megjegyzi, hogy jól csinálják. Most gondolj bele, milyen lélek van abban az emberben, aki egy gyilkosságot, egy kivégzést megnéz, végignéz, és tulajdonképpen az a valaki, az semmi rosszat nem követett el, mert nem egy háborús bűnösről van szó, akit likvidálni kell, hanem csupán bizonyságot tesz valaki. És Saul azt mondja, hogy egyetért velük, azt mondja az ige. Hogy ott lelkesen azt mondta, hogy igazuk van, meg kellett ölni ezt az embert. Tehát teljesen közömbös volt. És ebből a közömbös helyzetből Isten megragadja, később leesik a lóról és megtér, és hát így tud tovább lépni. Szóval a közömbösség az egy veszélyes kategória, de az Isten a kegyelmével ezt a közömbösséget meg tudja törni az embernek az életében. A közömbösség lehet olyan is, mint a gazdag ifjúnak az életében, hogy vágyott arra, hogy az Isten munkájában előre haladjon, a kegyelemet megtapasztalja, de amikor Jézus azt mondja neki, hogy na oké, akkor nézzük meg, hogy mi van a te életedben, és hogy kell tovább lépni, akkor azt mondja, hogy jó, ez túl sok nekem. És akkor inkább marad. Inkább a közömbösség az jobb, mint hogy elkötelezze magát 100%-ig az Úr mellett. Tehát van ez a közömbösség kategória, és amikor megtérünk, akkor egyszerűen kirobbanunk ebből, és utána nem marad már a közömbösség ott az életünkbe. A másik a hősködés kategória, tehát ez a fiatal hívőknek az életére nagyon-nagyon jellemző. Gondoljunk most itt az Isten igéjében ilyen nagy emberekre, nagy nevekre. Mózesnek volt hősködés az életében, akiről azt mondja a Biblia, hogy a világ legszelidebb embere volt. Egyiptom hercegeként nagyon jó élete volt, és egyszer, amikor sétált, és azt látta, hogy az ő népéből az embereket elnyomják az egyiptomiak, annyira fölhergelte magát, hogy megölt egy egyiptomit. És ennek a következménye lett, hogy menekülnie kellett. Szóval azt mondta, hogy megyek és megoldom. Ha az Isten nem tudja megoldani a népünknek a problémáját, és eltűri, hogy itt nyomorgatnak bennünket, akkor majd én megoldom. És megoldotta? Dehogy oldotta meg. Szóval vannak ezek a hősködő emberek. Péternek az életéről is sokat tudunk. Péter is egy ilyen hősködő volt. Jézusnak megígérte egy szemtől szembe, oda ment hozzá, és azt mondta, Jézus, nézz szél, ha mindenki lelép innen, akkor is veled leszek. Ez a tipikus hősködés, hogy én majd megoldom. És hogy én mindent meg tudok csinálni, és ne félj, én itt leszek veled, és ne aggódj Jézus, mert ha én itt vagyok, addig neked nem kell félni. És ebből az egészből hát tudjuk, hogy nem sok minden maradt. Aztán azt mondja az ige, hogy még Pál apostollal kapcsolatban és a megtérése után, amikor megtért, akkor az első útja az volt, hogy bement a zsinagógába és összeveszett a zsidókkal. Azt olvasok a Bibliában, hogy Damaszkuszba bement a zsinagógába és veszekedett a zsidókkal, akkor a cirkusz csinált, hogy ott helyben meg akarták ölni a zsidók. És onnan kimenekítették a keresztény kedves barátai testvérei, és úgy kellett elvinni onnan, hogy hát az életét azért nehogy kioltsák. Aztán ugyanezt történt Jeruzsálembe is. És utána tudjátok, mi történt? Pál apostol elment, és Arábiába eltöltött egy kis időt, szépen csöndben. Szóval vannak ezek a hősködő időszakok, amikor az ember úgy gondolja, hogy mindent meg tud oldani. Te voltál már ilyen hősködő? Mindenkinél és mindennél jobban tudsz mindent. Én emlékszem rá, nem tudom hány éve lehetett, nagyon fiatal hívő voltam, mégis a szolgálatban is nagyon fiatal voltam, és egy ilyen pásztorok és vezetőknek a találkozóján voltam ott, ahol bejelentett az attalani vezető, elmondta egy ilyen összefoglalót az elmúlt évről, és akkor bejelentett, hogy 3 gyülekezet megszűnt, mert ilyen kis településeken az öreg idős utolsó ember is meghalt, és hát vége mindennek, bezárták az ajtót, és eladják az ingatlanokat. És végighallgattam azt a beszámolót, és akkor végén az volt bennem, hogy egyetlen egy új gyülekezet születéséről nem hallottam, viszont háromnak a haláláról igen. És akkor megkérdezik, ki az, aki elfogadja a beszámolót, és akkor mondtam, hogy én nem fogadom el. Hát hogy van ez, hogy ennyire nem vagyunk képesek, hogy hármat eltemetünk, egyet nem tudunk szülni, meg íze, és pedig hát én voltam ott a legkisebb. Meg én tudtam hozzátenni a legkevesebbet ehhez az egészhez, és mindenki nálam sokkal magasabb szinten volt, de valahogy lázadtam ezen az egész ellen. És úgy éreztem, hogy ezek nem tudnak itt semmit, mert hát itt rossz irányba mennek a dolgok. Ismered ezt az érzést, amikor talán nálad sokkal nagyobb felelősséggel megbízott emberek, vagy szellemileg is magasabb súlya lévő emberek ott vannak, szolgálnak, és akkor oda mész, és akkor azt mondod, hát ez semmi, mert jobban tudom. És ennek a hősködő kategóriának az eredménye, hogy az ember megszokott szégyenülni. Isten rámutat valahogy arra, hogy ez nagyon szép, amit mondasz, de hát ez nem ilyen egyszerű. Szóval ennél sokkal több van még, amit át kell élni, és meg kell tapasztalni. Volt, aki mondja, hogy megszégyenült egy-két ilyen dologba? Ismerős ez? Hát nem nagy élvezet. Nem nagy élvezet, amikor az ember rájön arra, hogy hoppá, ez túlzás volt, vagy ez nem kellett volna, vagy ez csak én voltam. Amikor az ember ilyen hősködő kategóriában van, akkor azért sok olyan dolgot mond, amit később utána megbán. Azt mondja a Biblia Jánosról és Jakabról, ezek is azért, hogy tudom én, jó családból származó, úgy tűnik, hogy szelíd emberek lehettek, gondoljatok mondjuk János levelére, én nem tudom hányszor van benne, hogy szeretteim, meg kedveseim, majdnem, tehát hogy majdnem ez a szeretetről szól minden, drága testvéreim, szeretteim, tehát ezzel a stílussal írja a levelét, és hogyha ez a János van előtted, el sem tudod képzelni, hogy János, amikor még ebbe a második kategóriába volt, ebbe a hősködő kategóriába volt, akkor hogy viselkedett. Gondoljatok arra, hogy volt egyszer, amikor Samárián keresztül vonult Jézus a tanítványokkal, és amikor szerettek volna ott megszállni, és a samaritánusok nem akarták befogadni őt, meg a kíséretét, akkor tudjátok, mit csinált János és Jakab? Oda mentek Jézushoz, és azt mondták, Jézus, milyen szemét emberek ezek? Hát itt vagyunk, és nem akarnak befogadni, akkor ugye jó lenne, hogyha most tüzet kérnénk az égből, és elpusztítanánk az egész falut. Most gondolj bele, hogy mennek evangélizálni, az Isten országának az üzenetét hirdetni, és csupán az a probléma, hogy nincs szállás. Erre az a reakció, hogy akkor tüzet parancsolunk az égből, és pusztuljon mindenki. Ez nem tipikusan ez a hősködés kategória? Hogy én tudom, hogy mit kell csinálni, és hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy én szeretném, akkor majd én megoldom meg, majd én ítéletet hirdetek. Szóval vannak ezek a hősködő kategóriák. Szintén velük kapcsolatban van a Bibliában egy másik történet, Márk drámában is benne volt, eljátszottátok az elmúlt hetekben, hogy Jakab és János átgondolják azt, hogy Jézus milyen sok dolgot mond az Isten országáról, beszél arról, hogy egyszer majd eljön dicsőségesen, milyen nagy lesz majd az a nap, amikor Jézus ebben a dicsőséges megjelenésében megjelenik, és azt mondják, hogy tök jó lenne, hogyha én jobb, meg a bal oldalon én kedves testvérem ott lenne, és akkor mi úgy bevonulnánk Jézussal, nem? Tehát milyen jól mutatnánk. Középen Jézus, egyik oldalon Jakab, a másik oldalon Jézus, és akkor olyan szépek vagyunk így együtt, nem? És akkor többiek is úgy odafigyelnek, hogy hát ezek vagyunk mi. Ez nem a tipikus hősködés kategória. Tele van önzéssel, tele van énnel, tele van ezzel a majd én megoldom, meg én megcsinálom, majd én vagyok valaki, és te vagy a senki. Nagyon sok embernél a hívő életnek a fejlődésénél ez egy ilyen hosszabb időszakot vesz igénybe, amikor elkezdünk így hősködni. Hadd mondjam, szerintem ez benne van a fejlődési növekedésünkben, tehát ez normális szint, hogy ezt átéljük, mert ha valaki ezt nem éli át, akkor talán nem is igazán tud növekedni, de érdemes ezt tudni, hogy van ilyen, és ezt nem biztos, hogy hát csak úgy túl kell lépni, hanem föl kell dolgozni ezeket. Szóval ott van Jakab és János, vagyis az Zebedeus család, és hát meg akarják oldani, hogy ők legyenek a középpontban. A következő rész, ez az összetöretés, ami hát egy lépéssel tovább megy, és az összetöretésben éljük azt át, hogy amikor a hősködésben a csúcson vagyunk, akkor Isten azt mondja, hogy na jó, álljunk meg egy kicsit, és beszélgessünk. És Isten megengedi azt, hogy ebben a hősködésben nem nekünk lesz igazunk. Hogy amit mondtam, az nem fog megállni, az nem úgy lesz. És tulajdonképpen ebből következnek a megszégyenülések. Hogy mondok valamit, vagy képviselek valamit, és ez nem úgy van. És ez nagyon kellemetlen, meg nagyon rossz. Mózes, amikor a Egyiptom hercegeként ott rendezkedik, és gyilkosságba keveredik, utána menekülnie kell, és ez az összetöretés tulajdonképpen akkor következik be az életében, amikor kivonul a pusztába. És azt mondja a Biblia, hogy 40 éven keresztül, hát ott él a pusztában, és azért gondoljatok bele, Egyiptom hercegeként élni, vagy a pusztában nomádként élni. Tehát úgy életszínvonalban van különbség a kettő között, nem? Nem tudom, melyik a jobb, de hogy a kettő között óriási különbség van, az biztos. És ott van ideje elgondolkodni azon, hogy az életnek a nagy dolgai milyenek, mit kell csinálni. Tehát tulajdonképpen átél egy nagy összetöretést, de azt is átéli, hogy Isten beszélget vele, és az Isten gyógyítja, és az Isten helyreállítja őt. Aztán azt látjuk a Bibliában, hogy ott van Jakab és János, akiről az előbb beszéltünk. Tüzet akarnak leparancsolni az égből, Jézus rá akarják beszélni, hogy jobb meg balkész felül ott legyenek majd. Sőt, mikor Jézus megkérdezi tőlük, hogy hát oké, a szép dolog, hogy jobb meg balkész felül, meg oké, ott bevonulunk, de hát, hogy amit azt a poharat, azokat a szenvedéseket, nehézséget, amit én átélek, amit én kiiszok, azt ti is vállaljátok? Hogy ne vállalná? Persze, nekünk ez nem probléma. És gondoljatok benne, aztán nem sokkal később, amikor Jézus ott van a Golgotai kereszten, ott szenved a világ bűneiért, Jakab és János is ott vannak, látják ezt. És amikor úgy fölnéznek a keresztre, és látják Jézust középen, és látják, hogy jobb meg bal oldalon milyen kényelmes helyek vannak, akkor lehet, hogy elkezdtek gondolkodni, hogy hát nem biztos, hogy én ezt szeretném. Ugye? Tehát más az a kép, amikor arról van szó, hogy Jézus vonul be királyi pompával, és akkor én ott vagyok mellette, mint nagy ember, és azt mondja, hogy mindent vállalok, meg más az, amikor a kereszten ott van Jézus, és akkor jobb meg bal oldalon lehet szenvedni. Szóval jönnek ezek a megszégyenülések nagyon sokszor az embernek az életében. És hát Péter életében is ott volt a megszégyenülés, előre megmondja neki Jézus, hogy nagyon szép, amit mondasz, de hát ez nem fog működni, csak ő ezt nem hiszi el, és amikor a kakas szól, akkor háromszor meg fogsz tagadni engem, és hát ez bekövetkezik. És amikor ez a megszégyenülés megtörténik, hogy megtagadja, akkor teljesen összeomlik Péter. Sír és zokog, és akkor már nem annyira bátor, és nem mondja, hogy én megvédem Jézust, meg megoldok mindent, akkor azt mondja, én egy senki vagyok. Bűnös, mocskos ember vagyok. Nem vagyok képes semmire. Elég nagy a hullám, igaz? Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az ember megtér, elkezd növekedni, haladni, csodákat átél mindenben, olyan fantasztikusan jól mennek a dolgok, elkezd hősködni, és aztán Isten azt mondja, oké, most egy kicsit szellemileg is fejlődni kell, nem csak így külsőségekben, meg szövegelésben, és akkor engedi Isten, hogy összetörjünk, és akkor egy ilyen hullámvölgyet átélünk. És amikor ebben a hullámvölgyben benne vagyunk, akkor az a legtöbb embernek, hát hogy is mondjam, nem annyira kellemes. Nem tudom, hogy te hogy éled át ezeket a hullámvölgyeket, de hadd mondjak valamit. Ami nagyon nagy felelősséget jelent, hogy a hullámvölgyben belekerülni, amikor az összetörötésben vagyunk, akkor van mindig egy nagyon erős kísértés, hogy a keserűség meg tudja támadni az embert. Gondolj bele, átélted már, amikor a keserűség megtámadott? A keserűség az tulajdonképpen nem más, mint az, amikor átél az ember egy fájdalmat, átél az ember egy csalódást, valamit eltervezel és nem úgy alakul, szeretnél valamit megcsinálni, és egyszerűen kudarcot vallasz vele, hogy esetleg másoknak a hibája volt, teljesen mindegy, de valamilyen módon egyszerűen nem működik az, amit szeretnél, és egy olyan keserű hangulatod lesz. És ebben a keserűségbe, hogyha beleragad az ember, és ráadásul az ördög jön, és azt mondja, hogy látod, az Isten nem foglalkozik veled. Látod, az Isten nem akar téged megerősíteni. Látod, imádkozol, és mégsem működnek a dolgok. Ebbe az összetöretésbe egyrészt ott van az Istennek a kegyelme, az Isten munkája, hogy úgy újra gyúr bennünket, újra alakít bennünket, és szeretne megerősíteni, de ugyanakkor az ördög is jön, és azt mondja, hogy látod, hogy milyen utolsó senki vagy te. Isten is lemondott rólad, dolgok se jöttek be, jobb ezt az egészet hagyni. És Jakab beszél arról, hogy amikor a keserűség megtámad bennünket, és ebben a szakaszban nagyon könnyen megtámad a keserűség bennünket, akkor nagyon vigyázni kell, mert a keserűség az kézben jár az irítséggel. A keserű irítség az együtt van, és ilyenkor nagyon sok hívő körbenéz, és azt mondja, hogy nekem milyen rossz, neked meg milyen jó. És elkezd irigykedni a másikra. És persze a szent irítség lehet, meg sok mindenféle jelzővel össze lehet ezt kötni, de a keserű irítség az nagyon mélyre tudja húzni az embert. Jakab apostol azt mondja, ha keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérgetjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben, mert ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás van, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Azt is mondja a Biblia Hóseás 6-ban, jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz. Szóval az összetöretésben ott lehet a keserűség az egyik oldalon, amire vigyázni kell, és nem szabad engedni, hogy a keserűség tönkre tegyen bennünket. A másik oldalon meg ott van az Isten munkája, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Az összetöretésben ott van Isten, de ugyanakkor a gyógyításban is ott van Isten. És amikor valaki átéli ezt a folyamatot, hogy Isten engedte meg ezeket a nehézségeket, átalakít engem, sokkal jobbá formál engem, és utána enged tovább, hát ez nem annyira élvezetes, de viszont nagyon-nagyon fontos része annak a munkának, amit Isten végez az életünkben. Ahhoz, hogy utána kiküldhető emberek legyünk, vagy olyan emberek legyünk, akik használhatóak is. És utána következik a kiküldésnek a része, amikor Isten úgy átformál, ágyúr bennünket, ami nem jó, az kiveszi, ami jó, az benne marad az életünkbe, és utána azt mondja, hogy na most akkor indulj. Mi szeretnénk abban a második lépcsőfokon már menni, és az egész világot megváltoztatni. És Isten azt mondja, hogy állj. Jön az összetöretés, meg a gyógyítás, meg a helyreállás, és amikor ezen túl vagyunk, akkor azt mondja Isten, hogy na most indulj. És tudjátok, mit lehet tapasztalni? Hogy amikor ebbe a legfelső kategóriába kerülünk, hogy Isten azt mondja, hogy na most indulj, akkor az emberek azt mondják, hogy ja, de Uram, én nem vagyok képes erre. Átéltétek már ezt? Hogy ugyanaz a dolog, amire azt mondod, hogy én nem vagyok erre képes, esetleg 6-8 évvel korábban fiatal hívőként ezt simán megcsináltad volna. Sőt, azt mondod, hogy ez neked nem is nagy ügy. Hát én kész vagyok rá, meg tudom oldani. Szóval a növekedésnek vannak ezek a lépései, és azt látjuk a Bibliában, hogy akár Mózes is, aki korábban egyedül is meg tudta volna szabadítani az egyiptomiak fogságából az egész Izrael népét, amikor Isten a csipkebokoron beszél hozzá, és mondja neki, hogy téged választottalak ki, akkor elég sok kifogást fölhoz, hogy hát én nem vagyok alkalmas, hogy ezt az egészet nem tudom csinálni, és amikor már nem tud mit mondani, akkor azt mondja, Uram, hagyjuk ezt az egészet, küldjél mást. Nem furcsa, hogy amikor fiatalként, fiatal hívőként, tapasztalatlanként az egész világot meg tudnánk változtatni, amikor meg Isten készítesz bennünket, akkor meg úgy érezzük, hogy semmire nem vagyunk jók. De ez az Istennek a titka. Ez a kegyelemnek a növekedése az életünkben, hogy eljussunk arra a szintre, amikor már csupán az engedelmességem múlik, hogy azt mondom, hogy igen, és megyek, és tudom, hogy az Isten erejével tudom ezt megcsinálni, és nem a saját erőmmel. A Bibliában olvasunk arról, hogy Péter apostol is, amikor hát túl van ezen a megtagadáson, bűvalláson, átélik Jézusnak a feltámadását, akkor Jézus elkezd beszélgetni vele, és ez a szeretsz engem típusú beszélgetés, emlékeztek rá a Bibliából. És ott Péter már nem azt mondja, hogy hát Jézus, itt vagyok, mondd meg, hogy mit kell csinálni, és akkor megyünk, és megcsináljuk, hanem ott Péter össze van törve, és azt mondja, hát jó, hát Uram, tudod, hogy én szeretlek téged, hát látod a szívemet, hát ott, hogy én szerencsétlen ember vagyok, hát jók ezek a kérdések, de hát mit mondjak ezekre a kérdésekre, hát persze, hogy szeretlek. Gyakorlatilag nincs egy értelmes szava, hogy mit kellene tenni most. És Jézus folyamatosan mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, szépen építi föl, és bátorítja arra, hogy menni kell tovább, és az a nagy kép, ami ott van előtted, az majd működni fog, csak nem a te erőddel, hanem az Istennek az erejével. Átélted már ezeket a lépcsőfokokat? És ennek az egésznek a titka, hogy amikor ott vagyunk fönt a küldetés elhívás lépcsőfoknál, akkor működik az, amit Pál apostol mond, ez is egy ilyen szuper titok a Bibliában, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És amikor erős vagyok, akkor vagyok gyenge. Nem logikus, és így értelmileg ezt nem is nagyon lehet fölfogni, hogy ez hogy működik, de tényleg így van. hogy amikor az Istenre tudom 100%-ig bízni magam, akkor elkezd előbukkani minden oldalról az Istennek a kegyelme, az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma. Amíg viszont magamból jönnek ezek a források, az én erőm, az én bölcsességem, az én tapasztalatom, az én ötleteim, addig még iszonyatosan korlátozottak vagyunk, és nem tudunk előre haladni. Szóval azt mondja a Biblia, hogy növekedjünk a kegyelemben. És amikor Isten egészen idáig elvisz bennünket, hogy ki akar küldeni, megbíz bennünket valamivel, akkor ott az engedelmesség a kérdés. Jeremiást hadd idézzem még, Jeremiás prófétának az elhívásánál. Azt mondja a Biblia, így bátorítja Jeremiást Isten, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. Tehát ez egy óriási ígéret, nem? Hogy te sehol nem voltál, én már tudtam, hogy mi lesz belőled. És az így folytatódik, de én ezt válaszoltam már, mint Jeremiás. Uram, uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azt mondta neki, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. De ahhoz, hogy ez működjön az életünkben, ahhoz el kell hinni, hogy nem az én erőmmel fog ez működni. Nem én csinálom ezt az egészet, hanem ezt Isten csinálja. És az Istenhez engedelmességgel és hittel lehet csak kapcsolódni. És semmilyen más módon nem. Szóval úgy tűnik, hogy az életünkben, itt a második fázisnál, a második lépcsőfoknál, úgy tűnik, hogy ki vagyunk képezve mindenre, minden tudunk, minden szép és minden jó, és mégsem működik igazán semmi. A negyedik lépcsőfoknál meg úgy tűnik, hogy semmire nem vagyunk képesek, és minden működik. Ez az Istennek a titka. Hogy az Isten erejével lehessen tovább lépni, és az Isten ereje működjön az életünkben. Szóval bármelyik lépcsőfokon vagy, én nem tudom, hogy hol tartasz. Fölfele lépkedsz, vagy visszafele egy picit, vagy Isten milyen korszakot adott most neked, és milyen területen dolgozik az életeden. De hadd mondjam, hogy bárhol is vagy, még akár ott is, hogyha közömbös kategóriában van valaki, a Biblia világosan beszél arról, hogy Isten nagyon szereti a bűnös embert. Ugye? Isten nagyon szereti a bűnös embert. Értük halt meg. A bűnös emberért halt meg Jézus. Tehát jó helyen vagy, ha ott vagy, és jó irányba haladsz, hogyha meg akarsz térni. Ha valaki ebben a hősködés kategóriában van, és mindent meg tud csinálni, mindent meg tud oldani, jobban tudja, mint Isten. Én szerintem az Isten nagyon sokszor nevet rajtunk, nem? Biztos Istennek jó humorérzéke van, és akkor azt látja, hogy jó, ez Durko István, meglátjuk, mi lesz ebből. Vagy helyettesítsd be a saját nevedet. Szerintem sokszor mosolyog rajtunk az Úr, nem? És aztán azt mondja, na jó, álljunk meg, most elég ennyi, és akkor beszélgessünk egy kicsit. Vagy nézzük meg, hogy akkor mi is van itt igazán a motivációkban, mi van igazán a háttérben. Szóval amikor ilyen hősködés kategóriában vagyunk, akkor is az Isten szeretetében vagyunk, és az Isten tanításában és az Isten kegyelmében lehet növekedni. Ez nem egy rossz helyzet. Csak tudni kell, hogy nem a csúcson vagyunk, amikor ebben a lépcsőfokban vagyunk. És amikor jön az összetöretés, amikor fájdalmat élünk át, amikor csalódásokat élünk át, amikor látjuk, hogy nem jönnek be a tervek úgy, hogy mi szeretnénk, és nem úgy alakulnak a dolgok, és mondunk valamit, és senki nem érti, hogy mit akarunk, még Isten sem. A Biblia azt mondja, hogy amit idéztem, hogy Isten összetör, de be is kötöz. Az Isten gyógyítása működik ilyenkor nagyon intenzíven az életünkbe. És amikor jön a kiküldetés, akkor nagyon, nagyon fontos tudni, Pál apostol azt mondja, hogy az Istennek az ajándékai és az Istennek az elhívásai, azok visszavonhatatlanok. Isten nem csak próbálkozik velünk, hanem nagyon komolyan gondolja azt, hogy fektet belénk időt, energiát, hitet, a saját életét belénk teszi Krisztusban, és el akar vinni bennünket egészen odáig, hogy az Isten erejével higgyük el, hogy működnek a dolgok. Édesanyaként, meg édesapaként, meg mit tudom én, hétköznapi munkákban, vagy igehirdetésben, gyerekekkel való foglalkozásban, vagy pont pénzkezelésben, én nem tudom miben, de mindenben, hogy nem az én erőm, hanem az Istennek az ereje elkezd működni. Szóval itt van ez a növekedési folyamat. Péter azt mondja, hogy növekedjünk fel a kegyelemben. Te most növekszel? Már nem ebben a másodpercben, hanem úgy a folyamatokban. Szeretnék még egy kérdést föltenni. Gondolj bele, hogy Péter életében Péter a jó példa hozni, mert rengeteg dolgot leír róla a Biblia. Sokat tudunk róla, hogy milyen ember volt, milyen személyisége volt, hogy harcolta meg a hit harcait. De valahogy úgy látom, hogy Péter életének a középpontjában ott volt ez a kísértés történet, amikor a kakas megszólal, és hát ő akkor megtagadja háromszor az urat. És van, úgy látom, hogy Péternek az életében van egy ilyen kakas kukorékolás előtti korszak, meg van a kakas kukorékolás utáni korszak. Szerintetek Péter az Isten országa szempontjából mikor értékesebb? A kakas kukorékolás előtt, vagy a kakas kukorékolás után? Könnyű a válasz, nem? És ha magunkat behelyettesítjük, mi mikor vagyunk az Isten országa szempontjából erősebbek, dinamikusabbak, használhatóbbak egy ilyen kakas kukorékolás utáni időszakban, vagy az előtti időszakban? Hát mindenképpen, amikor átéljük a csalódásokat, mikor átéljük azt, hogy szükségünk van az Istenre, az Istennek a kegyelmére. És amikor teljesen úgy tudod az Istenhez jönni, hogy hát Uram, én nem fogalmam sincs, hogy mit csináljak. Mindenben engedelmeskedni akarok neked, ez a teljes odaszánás. És amikor ezt ki tudja mondani valaki, akkor az Isten elkezdi fölemelni azokat az embereket, és jön az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma. És ez valami fantasztikus jó dolog, amikor ezt átéli valaki. Szeretnék még egy ábrát mutatni, akik a Budaörsi házi csoportban vagytok. Tomi hozott szerdán egy témát, és egy kicsit erről beszélgettünk. Amit most látunk, ez próbáltam azt valahogy kifejezni, hogy az életünk tulajdonképpen két fő területen mozog. Az egyik ez a földi sikerek, boldogság, anyagi kiteljesedés, érzelmi, kapcsolati biztonság. Tehát tulajdonképpen az életünknek inkább ez az érzelmi, fizikális, mentális része, amiben folyamatosan, amikor imádkozunk, akkor kérjük Istentől ezeknek a területekre a biztonságot, az áldást, a növekedést, mert ez nekünk fontos, igaz? Tehát rendben legyenek a gyerekeink, rendben legyenek a dolgaink, az egészségünk, az anyagi dolgaink, a kapcsolataink, a barátaink, a családunk, minden. Tehát ez nagyon-nagyon fontos nekünk. És hadd mondjam azt, hogy az Istennek is nagyon fontos, amikor ezekért imádkozunk, akkor jó dolgokért imádkozunk, és Isten nagyon sok mindenben áldást ad nekünk. De az életünknek van egy másik sávja is, amiben ugyanúgy közlekedünk, ez pedig nem más, mint a jelenformálás szellemi növekedésnek a területe, hogy Krisztusban növekedjünk, vagy a kegyelemben növekedjünk. És az a tapasztalatom, és nagyon őszintén mondom, magammal kapcsolatban is, de lehet, hogy te is igazolni tudod, hogy így van, hogyha úgy őszintén az imádságaidnak a tartalmát összerakod, miért szoktál többet imádkozni? A felső sávért, vagy a alsó sávért? Szoktál sokat imádkozni, bőtölni és küzdeni az Úrral, hogy Uram, a jellememet formáld, és szeretnék sokkal jobb ember lenni. Százalékos arányban, hogy van ez? Szerintetek, hogy van? Ki az, aki 50-50 százalékban mozog ezen a területen? Senki? Szóval, ha őszinték vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a felső sávra lehet, hogy 70-80 százalékát is fordítjuk azoknak a szellemi erőknek, energiáknak, az Isten igéjének, az üzenetének. Ezeket jobban befogadjuk, ezeket sokkal inkább szeretnénk forgatni így a szívünkbe, lelkünkbe, és úgy ezek működjenek az életünkbe. Míg a másik sávon lévő dolgok, hogy szeretet, hűség, jóság, az Úrban való elkötelezettség, szentség, tiszt, nem tudom, ezekben sokkal kevésbé vagyunk intenzívek. És amikor ezt így átgondoltam, akkor azt láttam, hogyha visszalépünk a másik ábrára, amit láttunk, hogy a megtéréssel elindul a kegyelembe való növekedés, ugyan ez a hősködés, összetöretés, utána a küldetés, hogy az összetöretésre tulajdonképpen sokszor ezért van szükségünk, mert mi magunk nem igényeljük ezt. Tehát nem, nincs bennünk az a nagy vágy, hogy Uram, törjél össze engem, formáld át a szívemet, és a lélek gyümölcsei mennyire működjenek, tehát inkább a lélek ajándékaira koncentrál sok ember, meg a földi dolgokban lévő eredményekre, sikerekre és áldásokra, míg a másik az el van hanyagolva egy kicsit. És amikor Isten úgy hogy közel jön hozzánk, és elkezd beszélgetni velünk, akkor azt mondja, hogy na figyelj, álljunk csak egy meg egy picit, és akkor szeretném, hogyha ezen a sávon is begyorsulnának a dolgok. Ezen a területen is tudnál növekedni, és a kettő valahogy egyensúlyban legyen. Legyél áldott a családodban, legyél áldott a munkádban, legyél áldott egészségedben, nem tudom, az élet hétköznapi dolgaiban, anyagi síkú területeken. De én szeretném, hogyha szellemileg is a kegyelembe való növekedésben ebben is áldott lennél, és ez úgy kéz a kézben járna, vagy egy szinten működne. Mert amikor ez fölborul, akkor problémák vannak. És most gondoljatok bele, hogy azok a hívő emberek, akiknek a földi síkon történő áldások, az Isten munkája az elég erőteljesen megtapasztalható, viszont szellemi növekedés az nagyon gyenge, hát ezek eléggé zűrzavaros hívő emberek lesznek, nem? Ha viszont megfordítjuk az egészet, ha valaki nem foglalkozik az élet hétköznapi dolgaival, nem foglalkozik a családjával, nem foglalkozik az anyagi dolgaival, nem foglalkozik az egészségével, nem foglalkozik a kapcsolataival, mert ő csak az Úrral, az is fölborul. Hát az is egy ilyen beteges ember lesz. Mert a kettőnek egyensúlyban kell lenni. Mert mind a kettőre Isten hangsúlyt helyez, hogy a kettő együtt működjön. És az Efézus 4:13-15-ben azt mondja a Biblia, hogy hát törekedjünk arra, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét előre, nagykorúságra. Tehát, hogy nagykorúak legyünk mindenben, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hágyódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, aki a Krisztus. Tehát Isten azt szeretné, hogy ez a növekedés mind a két sávon kéz a kézben járna is folyamatosan. Néha az egyik előrébb tartunk, a másik lemarad, de aztán Isten azt mondja, hogy na, akkor erősítsük meg ezt, akkor ez marad le, akkor ezt, és szépen egyensúlyban tudunk tovább haladni. És ez azért fontos, hogy ezt lássuk, mert tudjátok, a kegyelem alapvetően az ingyen van. A Biblia rengeteget beszél erről, hogy a kegyelem az ingyen van. Jézus meghalt értünk, elvégezte a kereszthalálon azt az áldozatot, ami szükséges ahhoz, hogy a bűneink meg legyenek bocsájtva, de alapvetően a kegyelemért nem kell fizetned, nem kell csinálni semmit, csak elfogadni, engedelmesnek lenni, hittel elfogadod, és működik az életedbe. De hadd mondjak valamit, nagyon-nagyon fontos. A jelen formálás az nincs ingyen. A Bibliában sehol nincs benne, hogy a jelen formálást azt ingyen adná Isten. Hogy tud valaki egy olyan igeverset mondani, legalább egyet, amiben azt mondja, hogy az ingyen van? Most gondolj bele, ha valaki lusta disznó, nem dolgozik, másokból próbál élni, hűtlen, szeretetlen, tehát ilyen kategóriájú ember, és oda jön az Úr, ó Uram, adj nekem hűséget, adj nekem kitartást, adj nekem becsületet, elmondja az imádságot, ámen, föláll, és akkor neki ez megvan? Nem így működik. Ezért küzdeni kell. Amit te beleteszel az életedbe, elkötelezettséget, hitet, szeretetet, hűséget, kitartást, bármit, ezt folyamatosan edzeni kell magunkban, közben imádkozunk, és az Isten kegyelmére szorulunk ebben is, de ezért nekünk kell megfizetni az árat. Ez nem olyan, hogy imádkozok egy nagyot, és akkor utána nem kell ezzel foglalkoznom. Hanem egyszerűen küzdeni kell ezzel. És szerintem te is küzdesz ezzel, nem? Hogy türelmes legyél, amikor mindenki türelmetlen, hogy becsületes legyél egy olyan környezetben, ahol mindenki csalóbb hazudik, hogy szeretettel tudjál megnyilvánulni ott, ahol téged esetleg nem szeretnek. Ez nem úgy megy, hogy imádkozok egyet, és utána az életben nincs ezzel problémám, hanem napról napra ezeket meg kell harcolni. És hát Isten ebben nekünk segít, de a mai üzenetnek a lényege az, hogy növekedjünk föl a kegyelemben, és ha ebben néha összetöretést is tapasztalunk, az nem baj. Sőt, nagyon jó helyzetben vagyunk, amikor Isten összetör bennünket, mert azt mondja, hogy utána meggyógyít. És hát azt mondtátok, hogy a kakas kukrajózás utáni Péter az jobb Péter volt, mint előtte. És ez így van veled is, velem is. Hogy egy-egy ilyen összetöretés után, amikor Isten meggyógyít bennünket, sokkal jobbá válik az életünk, sokkal minőségibb lesz az életünk, mint előtte volt. Ez biztos, hogy így van. És hogyha ezt látjuk, és tényleg így van, akkor érdemes ezt komolyan venni, és ezeket az időszakokat áldásként átélni, és nem hát ilyen stresszként, vagy félelemként, vagy akár a keserűséget beengedni az életünkbe, és hát, hogy ez leuraljon bennünket. Jó hír volt az a prédikáció? Küzdeni kell a jellemben. És ingyen kapott kegyelem által lehet növekedni a szellemben. Szeretném azzal befejezni, hogy azzal együtt, hogy az igazság, Isten igének az igazsága, ami elhangzott, de fontos, hogy tényleg bízzunk 100%-ig az Istenben. Mostanában többször elém jön ez is, hát, hogy valamikor említettem is, de úgy emberekkel való beszélgetésben sokszor azt látom, tapasztalom, hogy az emberek sokszor félnek Istenben bízni. Ez a világunk annyira tele van mindenféle szellemi szeméttel, hogy az Isten képe az embereknek torzul. És nagyon sokszor azért félnek az emberek, mert ha én odaszánom magam az Istennek, eljutok a lépcsőfokon egészen oda a felső szintig, ahol ott van az elhívás, ott van benne a küldetés, és hogy teljes mértékben rábízom magam Istenre, és akkor az Isten ereje által működik a dolog. Szóval ebben a kategóriában nagyon sokszor félnek az emberek, és azt mondják, hogy hát de mi van akkor, hogyha Isten olyan dolgot mond nekem, amit én nem akarok, Isten olyan területre akar vinni, amit én nem szeretek, Isten olyan dolgokra is rá akar bírni, amit én nem szeretnék megcsinálni. Szóval nem tudnak az emberek bízni az Istenben. Pedig az Isten jó. Az Isten nem akar rossz dolgokat adni nekünk. Te bízol az Istenben? Bízol abban, hogy bármit mond neked holnap reggel, azt azért mondja, hogy neked jobb legyen. Hogy rajtad keresztül valaki másnak jobb legyen, de közben téged is meg fog áldani. Persze áldozat van benne, persze küzdeni kell jelen mindent, tehát van benne egy harc is. De alapvetően nagyon igaz az ige, hogy Isten jó ajándékokat ad az gyermekeinek, ahogy egy apa is mindent megtesz a fiáért. Hát mennyivel inkább a mennyei atyánk, aki nagyon szeret bennünket, akkor imádkozunk hozzá, amikor kérjük tőle azt, hogy vezessen bennünket, akkor nem megszivatni akar bennünket, nem tönkretenni akar bennünket, nem rossz irányba akar befolyásolni bennünket, hanem ebben a folyamatban előre akar vinni bennünket. És amikor így tudunk bízni Istenben, akkor elkezd szárnyalni egy hívő embernek az élete. Van, aki azt mondta nekem, hogy attól fél, hogy oda szárnya az életét az Úrnak, akkor ő mártír lesz. Akkor meg kell halni az Úrért. Féltél már ezért? És ettől? Én úgy látom, ez teljesen szubjektív, de én úgy látom, hogy például az, hogy mártír legyen valaki, az egy kegyelem. És arra Isten fölkészíti az öveit, és az nem mindenkié. Ez jó hír, nem mindenki a mártírság. Most mondjuk nem is aktuális itt Magyarországon, hogy túl sok embernek meg kellene halni a hitért, de az, hogy egy ilyen szintű elkötelezettségben legyen valaki az Úrral, ez nem mindenki lesz. És hogyha valaki mégis ebbe a kategóriába kerül, az Isten megdicsőíti a nevét az életedbe, kárpótlásod úgyis meg lesz akkor is. Tehát szóval ne féljünk az Istentől. Hogyha áldozatot kell hozni, akkor az Isten nem szegény. Az Isten sokkal többet vissza tud neked adni, mint amit te tettél bele. Sokkal többet és sokkal jobbat. Szóval Péter apostol azt mondja, ezzel szeretném befejezni, hogy növekedjetek a kegyelemben, ami Urunk, üdvözítő Jézusunk Krisztusnak az ismeretében, mert övé a dicsőség most és az örökké valóságban is. Szóval növekedjünk a kegyelemben, mind a két sávban, fizikai, hétköznapi dolgokban is, meg a szellemi dolgokban is, a jellemben is erősödjünk és növekedjünk. És ne felejtsd el hétköznap a lépcsőfokokat. Bárhol is jársz, az Isten dolgozik az életedbe, a Szentlélek működik, és azt akarja, hogy egészen eljussunk ahhoz, hogy 100%-ig bízunk benne. Oké? Ez egy jó program a hétre, sőt az egész életünkre. Szeretném, ha imádkoznánk. Úr Jézus, vágyunk arra, hogy a te életed, a te munkád, mindaz, amit te teszel az életünkbe, az tényleg valóságá váljon, és ne tudja semmi elrontani, ne tudja semmi eltéríteni az életünket arról a jó útról, amin te vezetsz bennünket. Hiszen te megígérted, Uram, hogy egy olyan úton vezetsz bennünket, ami a mennybe vesz, a mennyei dicsőségbe vezet bennünket, és egy olyan úton, ami itt a földön is átélhető, megtapasztalható az Isten országának a különleges áldásai, csodái. Köszönjük ezt neked, Urunk. És ugyanakkor imádkozunk azért, hogy tarts meg bennünket, őrizd meg bennünket. És amikor ott vannak a hétköznapi harcok, segíts bennünket, hogy a bűnt azt tudjuk bűnnek ítélni,
a jó dolgokat tudjuk jó dolgoknak ítélni, az igazságot tudjuk elfogadni, és így tudjunk növekedni. Áld meg a következő napjainkat, amikor a gyerekeinket neveljük, vagy a munkahelyen kell különböző helyzeteket megoldani. Imádkozom azért, Uram, hogy amikor felelősséget kell fölvállalni, akkor abban is legyen ott a Te hatalmad és a Te erőd. Hogy a mi engedelmességünk és a Te erőd így kéz a kézben járjanak. Legyen ilyen áldás, Uram, az életünkön, így őrizd meg bennünket. Az Úr Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen.